Oké. Kellemes délután mindenkinek, szervusztok. Nem tudom, hogy tegeződhetünk-e mindenkivel. But perhaps you can sit near. Oké. Okay. Közben próbáltunk keresni egy tolmácsot. Ja, és Sanyi még dugóba van, és eredetileg úgy volt, hogy ő mutat be engem, de most én fogom magamat bemutatni. Úgyhogy engem Köde Ferencnek hívnak, mit kell rólam tudni, építészmérnök vagyok, 23 éve hívő keresztény, 4 lánygyermekem van, másfél unokám, és az azt jelenti, hogy egy még útban van, igen. És egyébként a kecskeméti gyülekezetben szolgálok, mint szolgálatvezető. Na hát így ennyit nagyjából röviden. Úgyhogy ha esetleg nézed ezt a videót, és netán Kecskeméten vagy környékén vagy, akkor csak így sok szeretettel látunk téged. A mai nap a félelemről és a magányról szeretnék tanítani. Nem tudom, hogy ez így ismerőse valakinek. Szokott-e itt valaki félni, vagy esetleg magányosnak lenni? Itt ez nem szokott annyira interaktív lenni, de nyugodtan lehet az is. Itt többen mondtátok, hogy ki van itt most először egy ilyen alkalmon? Aha, oké, Isten hozott benneteket, és... Hát reméljük, hogy így tanulságos lesz ez a mai nap mindannyiunk számára. Ha megnézitek és erről beszéltem az egyik istentiszteleten is, a Józsué könyvében az 1.9-et, akkor ott Isten Józsuénak a következőt mondja. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És önmagában ez a vers nem lenne annyira érdekes, ha nem tudnánk azt, hogy kinek mondja Isten. Józsué egy hadvezér. Tehát ő veszi át a vezetést Mózes után, Mózes halála után, ő fogja bevezetni a népét Kánaánba, és ő az, aki a honfoglalást végre fogja hajtani. Nem egy félős ember. És ő az, aki pár évvel ezelőtt, mikor Izrael már egyszer ott volt az ígéret földje előtt, akkor ugye az történt, hogy Mózes beküldött 12 kémet, hogy nézzék meg, hogy mégis mi újságot benn. És ebből a 12 kémből 10 úgy jött vissza, hogy hát itt óriások vannak, hát ez félelmetes hely. Megijedtek. Viszont Józsué nem félt. És volt még egy kém, Káleb. És ugyan kellett nekik még egy kört menniük ott a pusztába, és Józsué volt az egyetlen, és Káleb, akik megélték azt, hogy visszatérhettek. Tehát ezt azért mondom, mert hogy nem volt egy félős fickó. És Isten háromszor mondja itt neki, hogy ne félj. A 6-os versben is azt mondja, hogy légy bátor és erős. Aztán a 7-es versben is azt mondja, hogy csak légy bátor és igen erős. És a 9-esben meg azt mondja, hogy avagy nem parancsoltam én még neked, légy bátor és erős. Miért mondja ezt Isten Józsuénak? Hát azért, mert ismer bennünket, ismeri az embereket, és így most itt elsőprően fiúk vagyunk, és mi vagyunk a bátrabbak elvileg, ugye a lányok a gyengébb cserépedény, de hogy így, és nem kell válaszolnod, de így őszintén tedd fel magadnak kérdést, hogy volt-e már olyan, hogy az életedben, hogy valami felől féltél, vagy valami felől aggódtál? Mert ez egy igencsak emberi tulajdonság. De megnézhetünk egy másik verset is, Zsoltárok 55.6-ban, pedig Dávid király mondja azt egy imájában, hogy félelem és rettegés esetén rám, és borzadály vett körül engem. Mondja ezt egy olyan valaki, aki Izraelnek az egyik legnagyobb királya volt. Aki egy nagyon dicsőséges király volt. Olyan valaki, aki kisember létére, amikor Góliát kihívta, akkor nem teketóriázott, hanem azonnal neki rohant. Tehát ő sem volt egy félős ember. És itt mégis őszintén, amikor ír saját magáról, akkor azt mondja, hogy igencsak félek. És mert ugye bujdosék akkor éppen egy ilyen bujdosásos szakaszában volt. Mi a félelem, tehát mikor jött be a félelem az emberiség történelmébe? Mi az oka? Mit gondoltok? Ha olvastátok egy Mózest...
A gyümölcs, igen.
A bűnnek a gyümölcse. Akkor, amikor ugye Ádám és Éva szakított a gyümölcsből, és megkapták a jó és rossz tudásnak az ismeretét, akkor hirtelen azt mondja az írás, hogy magukra néztek, és hú, hát mi mesztelenek vagyunk. És elkezdtek félni, és elbújtak egy bokorba, ami azért nagyon vicces, mert Isten mindenható, mindent lát, úgyhogy kicsit ez ilyen vicces dolog. Meg fügefalevelekkel próbálták magukat takargatni, ami szintén vicces, mert a fügefalevél az olyan, amelyik a leghamarabb elhervadt. Tehát, hogy sokáig nem tud tartani. De hogy addig, amíg nem ettek a jó és gonosz tudásnak a fájáról, addig volt nekik egy Isten tudatuk. Tehát minden, amit ők tudtak a világról, azt Istenen keresztül tudták meg, hogy ők kik, tehát az én saját tudatuk is az volt, amit Isten mondott. És amikor bejött a bűn, és bejött a lázadás, egyébként, ami ugye azért miért hívjuk mi ezt bűnnek? Azért, mert az alapvető bűn az a büszkeség, ugye? Az ellenség hogy próbálta Évát rávenni erre, hogy szakítson abból a gyümölcsből, hogy ha eszel ebből a gyümölcsből, olyan leszel, mint Isten. Mindent fogsz tudni. És igen, ez a büszkeség. És innentől kezdve lett nekik saját ismeretük, és onnantól kezdve Sátán ebben a világrendszerben, amit ugye itt a földön uralkodik, és egy úgynevezett, a pszichológusok úgy mondják, hogy általában az emberek magányosnak érzik magukat, függetlenül a körülményeiktől. Tehát ideig, óráig lehet jó munkahelyünk, lehet jó párkapcsolatunk, tudjuk esetleg mindenféle tudatmódosító szerekkel dolgokat kompenzálni, de még egy idő után is azt veszük észre, hogy hát én azért egy picit más vagyok, én egy picit így gondolkozom, én nem olyan vagyok, mint a párom, én nem olyan vagyok, mint a főnököm, én nem olyan vagyok, mint az oktató tanárom, én egy picit ezt más kell. Tehát, hogy van egyfajta magányosságérzés. Ami teljesen természetes, mert ha megnézzük az ujjunkat, akkor nincs két egyforma új lenyomat. Mindannyian különlegesre és egyedire vagyunk tervezve. És hogy ez mennyire valós ez a félelem, és mennyire valós az, hogy magányosnak érezzük magunkat, hogy például én olvastam most egy statisztikát, 2015-ben 800 ezer ember volt öngyilkos a Földön. Szerintem több, mint ahány csecsemő születik Magyarországon egy évben. És Magyarország a hetedik ebben a rangsorban, és 2,16% az öngyilkossági ráta, ami azt jelenti, hogy 1000 emberből 21 ember lesz öngyilkos. És nagyon tele vannak a depressziósak az emberek, nagyon sok elmebetegség van. Tehát, hogy ezek elég komoly problémák. És ami még nagyon érdekes dolog, hogy Európa vezet az öngyilkossági statisztikában. Az az Európa, amelyben az egyik legjobb lét van, hogy így mondjam. És ez azért megdöbbentő, mert az ember azt gondolna, hogy hát a rossz körülmények, a betegségek, a nélkülözés, hogy attól lesznek az emberek fásultak, vagy betegek, vagy bármi, és hogy én nekem volt alkalmam Afrikában több időt is tölteni, hihetetlen szegénység van, tehát elképzelhetetlen nyomor, én Nyugat-Afrika részén voltam, de hogy az emberek békések és boldogok, mert azt mondják, hogy ha ma jól laktam már, akkor már tulajdonképpen boldog lehet. Tehát nem hajtják az újabb autót, az újabb, nem tudom, víkendházat, vagy akármit. És itt azt gondolom, hogy amikor vizsgáljuk azt, hogy ugye amiért létrejönnek ezek a betegségek, tehát a depresszió, az elmebetegség, a magányérzés, ezt tudjuk, hogy azért, mert az ellenség uralma alatt vagyunk. De hogy nézzünk meg most itt két embercsoportot, akikre külön-külön hathat ez a dolog. Ugye vannak a nem újjászületett emberek, akik mi csak így szoktunk mondani, hogy nem hívők. Nem tudom, hogy ez így érthető, itt mindenkinek jó, szuper. És hogy ott tulajdonképpen a probléma az, hogy Sátán kötelékben tartja őket. Úgyhogy nem is tudnak róla. Tehát, tudod, ez a egyszer a bűn kötelékében, és úgy, hogy igazándiból erről nem tudnak. Nem tudom, Noémi, megkérhetlek téged, sokkal gyorsabb és pörög így a dolog. Ha mondok egy-egy ige verset, felolvasod? Jó, köszönöm. A 2 Korintus 4:4-et, hogyha felolvasod nekem, azt megköszönöm. Isten tagadásban vannak. Egyébként én is így éltem 34 éves koromig. Meggyőződéses ateista voltam. Most már azt értem, hogy az nem létezik, mert ahhoz, hogy valaki meggyőződéses ateista legyen, ahhoz mindenhez kell, hogy értsen, mindent kell, hogy tudjon, és hogy igazándiból büszke lennék, ha azt mondanám, hogy én az emberiség összes tudásának mindenével rendelkeztem, úgyhogy ha csak egy picivel rendelkezem, akkor nem lehetek meggyőződéses ateista, csak agnosztikus ateista. Na mindegy, szóval, hogy én az voltam 34 évig, és igazándiból nem, tehát ők egy saját életet akarnak élni, Istentől függetlenül egy autonóm életet. És akkor, na én mi mondod? 4:4, igen.
Ezért a világnál azért nem képesek az örömhírt megérteni, mert ennek a világnak az Istene, a Sátán elsötétítette a gondolkodásukat. Azt akarta, hogy ne láthassák az örömhír világosságát, amely Krisztus Jézus dicsőségéről szól, aki minden tekintetben olyan, mint
így van, megvakította az elméket. De van egy humanista gondolkodás mód, ugye, hogy én jó vagyok. Legutóbb valakivel beszélgettem, aki egy lányjal, aki a valljuk be őszintén a testével keresi a kenyerét, és azt mondja, hogy hát én jó vagyok. Tehát, hogy egy abszolút, nincs abszolút mérce, hanem hát én úgy gondolom magamról, hogy ugye én egy jó ember vagyok. Nem ismerik Isten igéjét, nem fogadják el Isten tekintélyét, és hogy az ember jó, ugye? Jeremiás 17:9 mondja, hogy családabb a szív mindennél. És van egy változó értékrend. Most mit mond a társadalom? Ja, az abortusz nem bűn. Hát akkor nem bűn. Most azt mondja, hogy a homoszexuálisság az egy rendben lévő dolog. Jó, akkor rendben van. Tehát értitek, amikor ez állandóan változnak ezek az értékrendek, akkor ha nincs egy abszolút, egy igazi fogózkodó, akkor mi van? Én így gondolom, te úgy gondolod. Nincs abszolút igazság, nem? Relatív igazság. Mindenki úgy, ahogy akarja. Annak idején ezt a katonaságnál tanították meg. Nekem nincs abszolút igazság. Ja. Látjuk, hogy ez aztán mit hoz. És hogy létrehoz ez a természet feletti ellenség az elmében egy magányt. Egy magányt, amit megpróbálunk valahogy, nem is vagyunk a tudatában, de megpróbáljuk valahogy ezt betölteni, valahogy valamilyen megoldást kell erre adni, és akkor jönnek a saját megoldások, hogy nem tudom én, emberi kapcsolatokat próbálunk menekülni. Legyen ezek barátságok, legyenek ezek esetleg, nem tudom én, férfiak szeretnek skalpvadászolni, ugye egyik lánytól a másikig futkároznak, és akkor gyűjtik a trófeát. Tehát, hogy valahogy, ha már nem egyedül vagyok, hanem ketten vagyunk magányosak, akkor már talán nem vagyunk magányosak. De ezek ideig, óráig tartó dolgok. És aztán lehet például a munkában menekülni. Na, én voltam ez a típus. Tehát, hát a karriert építem, és és ilyen híres vagyok, és olyan híres, és nem tudom, ilyen díjam van, meg olyan díjam van. És amikor a 140-nel belerohantunk egy kamionba, egy Fiat Uno-val, és én egy vákumágyban feküdtem egy rohanmentőbe, és még nem tudtuk, hogy mi lesz, azt mondta az orvos, hogy készüljek fel bármire, akkor valahogy nem a építész díjaim jutottak eszembe, meg a karrierem, meg a nem tudom mi, hanem a lányaim. Tehát, hogy egy ilyen éles helyzetben a prioritások nagyon, nagyon kijönnek. És aztán persze kiderült, hogy egy karcás nélkül megúsztam, amit én mérnökként tudok, hogy lehetetlen volt, és aztán nekem ez egy bizonyíték volt akkor, hogy Isten létezik. Mert akkor már kérdeztem, hogy nagyon világosan tudni akarom, hogy van-e vagy nem, úgyhogy onnantól kezdve nekem ezzel nem volt gondom, de hogy elég ütős választ kaptam rá. Szóval, hogy a munkába is lehet menekülni, ezt hívják most ilyen divatos munkaalkoholizmusnak, stb. De mi van, amikor egyik napról a másikra kidobnak a munkájáról? Egy nagyon közeli valaki 15 évig dolgozott egy munkahelyen, pénteken lehívták, és azt mondták neki, hogy a hétfőn már nem kell bejönnöd. Ezek is érdekes dolgok. Aztán van, aki már annyira nem bírja ezt elviselni, hogy tudatmódosító szerekhez nyúl. Tudod, hogy hát egy picit iszunk, aztán majd jobb lesz. Hát kipróbáljuk egy kicsit azt a enyhe füvet, hát az mindenki bulizik, hát az olyan tök jó dolog. Hát egy kicsit most ráerősítünk, aztán mi, és szóval ebből aztán nem lehet menekülni. Vagy vannak ezek a védelmi mechanizmusok, hogy majd én nem tudom én passzivitásba vonulok, vagy és eljuthat ez a dolog egy olyan fájdalomig, amikor a tudatom már nem tud meghasonulni a saját tudatommal, olyan fájdalom van, és akkor tagadok, és azt mondom, én vagyok Napóleon, és akkor kikötök a sárga házba. Tehát ezek elég szörnyű dolgok. Az ember érzi a magányt, és főleg tínédzsereknél látszódik az, hogy keresi a helyét a világba, és akkor itt se vagyok elfogadva, ott se vagyok elfogadva, itt el vagyok fogadva, mert mit tudom én, azonos bőrszerkünk van, ki vagyunk verve szögecsekkel, vagy mit tudom én, vagy ilyen hajunk van, és akkor mi vagyunk a pánkok. Valahol bele tartozom egy galeribe, ahol elfogadnak, és úgy, ahogy. És hogy próbáljuk keresni azt, hogy de vegyünk egy átlagembert. Egy átlagember is, hogy mit is csinál mindenki? Aha, tanul, akkor utána elmegy dolgozni, aztán családot alapít, aztán ez történik, aztán az, és hogy miért kell nekünk mindenkinek ugyanazt követni, ugyanazt az utat? Miért nem tudjuk felvállalni azt, hogy mi individuumok vagyunk, és nem kell nekünk magányosan lenni a csordába, és így követjük a csordát, mert azt hisszük, hogy ha a csordát követjük, akkor majd nem leszünk magányosak. A legtöbb magányos ember nagy városokban él, ahol millió ember együtt van, de valahogy nem számít. A nem hívő embereknek milyen megoldási alternatíváik vannak akkor, amikor már ezt felismerik, hogy húha, itt van valami mentális probléma, egyébként a fizikai betegségek 80-85%-a mentális eredetű. Tehát valahol probléma van itt, és aztán jönnek a rák, meg a izé, meg a nem tudom micsoda. És milyen megoldást tud kínálni a világ? Vannak nagyon jó programok egyébként, tehát a nagyon jó felszerelt programok, vannak ugye alkoholistáknak ugye vannak ezek az anonim csoportok, ahol együtt vagyunk, nem érezzük magunkat magányosnak, neki is ez a problémája. Jaj, nem csak nekem, jaj, előttük nem kell szégyelnem magam, ő neki is. Tehát, hogy vannak nagyon-nagyon jó csoportok, el lehet menni pszichológushoz, és akkor ő kikurkásza az agyadból, hogy éppen milyen, miktől lehetnek ezek a problémák, gyerekkorodban vertek, mit tudom én. Volt egy ismerősöm, akit 16 éves korában megerőszakoltak az utcán, hárman. És ez egy olyan hirtelen sok volt, és egy olyan fájdalommal járt, hogy ő ezt eltemette magába. Tehát úgy, hogy el is felejtkezett róla. Nem is, csak felnőtt korában, hát ez se stimmel, az se stimmel, mi lehet az oka, elment a pszichológushoz, ez meg mit csinál, kikurkázta, és előjött ez a dolog. Utána el kellett vinni a pszichiátriára, a mentálhigiéniás osztályra, mert nem tudta feldolgozni ezt a dolgot. Tehát, hogy és nem akarok a pszichológusok ellen beszélni, félre ne értsetek. A pszichológusok fontosak és jó. De igazándiból, amit ők tudnak, hogy kiszedik méről, ami van, és utána azt mondják, hogy hát akkor most már tudod, hogy mi a problémád, a múltból, most akkor ebből gyógyítsd meg magad. Hát ez körülbelül olyan eséllyel fog működni, mint hogy én a saját hajamnál fogva kihúzom magamat a vízből. Először is nem tudom, másrészt nincs is hajam. Tehát, hogy elég bonyolult dolog. Az emberek másik csoportja hívő. Na, ez egy izgalmas dolog. Mert azt gondolnánk, hogy az újjászületett hívő ember, az ugye tudja azt, hogy a teste a Szent Szellem lakhelye, elérhető számára Isten igéje. Szia, Sanyi! és tehát, hogy ő már meg van váltva, van neki egy reménysége, ott áll előtte a jövő, a mennybe fog kerülni, Isten gyermeke, tehát tudjátok, így a helyzete mindenne teljesen rendben van, és mégis látjuk azt, hogy hívő keresztények között is vannak problémák. Vannak magányosságérzetek, vannak félelmek. Dávid is félt, itt az előbb láttátok. Józsuénak is mondta az Úr, hogy ne félj. Tehát, hogy van egy ilyen, minden adott neki, minden lehetőség adott neki, de ott van egy magányosság, ott van egy félelem. És hogy ez miért van? Egyszer azért, mert a sátáni világrendszer, a légkör téged is, és engem is be tud bármikor csapni. Hétek, ne felejtsük el. Sátánnal kapcsolatban két hibát lehet elkövetni. Az egyik az, ha nem veszünk róla tudomást, tehát van, a másik, ha túl sokat foglalkozunk vele. De hogy van, és ő nagyon okos. Tehát ő így rád néz, és pontosan tudja, hogy mik azok a pontok, amik fájnak neked, ha megnyom, és akkor ott az... Tudja, hogy tud bennetek, hogy tud engem, magamat is, meg titeket is mozgatni. És hogy szép lassan, tudjátok, ha nem tudom, ültél-e már hajóba, tehát hogyha mondjuk egy hajóval elindulnál Portugáliából mondjuk Észak-Amerikába, és tudod, csak egy fokot van eltérés az iránytűn. Aztán két nap múlva megint egy fokot van egy eltérés, akkor valahol Dél-Amerikába jutsz ki, tehát hogy teljesen máshol, mint a cél. Nem lehet észrevenni ezt a céltévesztést, mert olyan finoman történik, tehát nem egy 180 fokos fordulat, hanem olyan picit. És akkor ott van egy abszolút céltévesztés. És igazándiból, amikor saját magunk akarjuk itt is megoldani a problémáinkat, amikor azt mondjuk, igen, Isten gyermeke vagyok, de tudod, hát segíts magadon, aztán majd Isten is megsegít, hogy én akarom ezt csinálni, és majd én erős leszek, majd én tudom, majd minden rendben lesz. És észre sem vesszük, de szép lassan a világi értékek kezdenek el uralkodni. Tehát, hogy is van, a Józsinak milyen szép háza van, most nekem is házat kell építenem. A Pistinek meg milyen jó Mercedes-e van, akkor nekem is egy Mercedes. Tehát, hogy értitek, egy teljesen más világi értékrend, de ez nagyon lassan kúszik be, ezt az ember nagyon nehezen tudja észrevenni. De ott van, és elkezdünk hasonulni, elkezdünk kétfelé sántikálni. És aztán, amikor bejönnek ezek a világi értékrendek az életünkben, akkor egy kicsit elkezdünk nehezen összpontosítani Isten igényére. Akkor egy kicsit, ez már nehezebb, akkor már egy picit, hát igen, olvasok a Bibliát, de most jó, most közben meg vasalnom kell, meg most meg kell írnom egy tanulmányt, most a számítógépen valamit még gyorsan meg kell néznem. Igen, imádkozunk, de hú, a Facebookot most előtte még gyorsan kinyitom. Tehát, hogy van egy ilyen, tehát az összpontosítás egy kicsit nehezebbé válik. És akkor előjöhet egy ilyen nagyon finom depresszió. Nem olyan, hogy én vagyok a legszörnyűbb az ember. Nem, hanem ez olyan finoman jön, olyan keresztények vagyunk, mi mosolygunk, minden rendben van, de ott mélyen a szívünkben tudjuk, hogy valami nincs rendben. Ott nem tudom. És akkor ez lehet egy megszokottság, tudjátok, lehet valami bűn, amivel nem bántunk el, nem vallottuk meg, és akkor tudod, abban a pillanatban egy Isten és közted lesz egy a kapcsolat, akkor ideiglenesen megszűnik, és egyébként azt hiszed, hogy ez már nagyon megszűnt, de tudod, ilyen csettítéssel visszakerülhetsz, mert azt mondod, uram, bocs, és abban a pillanatban visszakerültél a kapcsolatba, de most éppen nem vagy ott abban a kapcsolatban, és vagy egyszerűen nem érted el a célodat, mert neked az volt a célod, hogy anyucinak vagy apucinak megmutatod, hogy én már pedig ugyanolyan sikeres leszek, mint ő, és én már pedig elvégzem azt a nem tudom micsodát, és én ilyen szuper munkám lesz, és én meg iblidíjat fogok kapni, és mit tudom én, tehát bármi, amit az ellenség így elétól, hogy na, ezen, ez jó kis gumicsont, ezen lehet rágódni, és hogy lehet ezért harcolni, de hogy, és akkor tudod, nem éred el azt a célt, és akkor nem, itt mond a világ, lúzer vagy, nem? De Isten téged sosem tud így tekinteni, hogy te lúzer vagy. Hát te vagy a szemefénye, te vagy a gyermeke, hogyha újjászületett keresztény vagy. És aztán lehet az egy kicsit erősebb, ez a depresszió, egy kicsit ez lehet agresszivitásba, hogy páf, csattan egy pofon, és akkor utolnak azt mondod, hogy milyen ember vagyok én, húha. Vagy lehet egy passzivitásban, olyan mindegy, nem számít semmi. Majd lesz valahogy, tudod? És hogy nem, mi nem kell, hogy passzívak legyünk. Vagy lehetsz hangulatfüggő. Most jó kedvem van, aztán utána meg nem, nincs jó kedved. Most éppen te vagy a világ legszomorúbb. Tehát, hogy van egy ilyen hullámzás, egy ilyen, és aztán ez még tovább mehet, tehát ezen a negatív spirálon mehetünk még lejjebb, amikor elindulnak lelki problémák, amikor már látható jelei vannak ennek, esetleg egy váratlan idegösszeroppanás, és akkor egyszer csak ott találod magad a mentálhigiénián, és magad se tudod, hogy miért van, és közben baromi ciki, mert te egy jó keresztény vagy, és te egy példa vagy, és akkor most ez milyen ciki, ezt nem is lehet felvállalni, és akkor most ez hogy van, meg mint van. És hogy igazándiból ebből a negatív spirálból bármelyik szintjén így ki lehet lépni. Olyan egyszerűnek tűnik. De tényleg van megoldás. És nem olyan megoldás, amit az előbb itt beszéltünk, a nem hívő embereknek a megoldásai, amelyik valamit csinál, de igazándiból nem egy végleges megoldás. Itt egy végleges megoldás lehet. És azt gondolom, hogy Noémi, megint megkérhetlek, felolvasod a... Nem hallatszik bele. Akkor én fogom felolvasni, jó? Akkor viszont egy picit megkeresem. Addig ti is keresétek meg Róma 12:1-2-t. Kérlek ezért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ezt, amikor én először hallottam ezt az igeverset, akkor az olyan félelmetesnek tűnt, hogy szánjam oda magam a testem, a élő áldozatul. Ez úgy hangzott, mint hogy most akkor megyek a keresztre én is, vagy nem tudom én, vagy megyek a bitófára, vagy a mindjárt alám tüzelnek. Tehát, hogy olyan, nem olyan áldozat, az olyan félelmetes szó. De hogy ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy az a céltémestés, amit tudjátok, egy-egy fokot mindig letértünk, és aztán itt találtuk magunkat ehelyett, hogy csak így visszahozzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy a világi értékrendek helyett az isteni értékrendeket akarok figyelni, és központos, és odafigyelni. El akarom fogadni az örök értékeket, tudomásul kell vennem, van, akinek ez nem könnyű, nekem is ezzel volt egy ideig problémám, most már nincs vele problémám, hogy én teljesen romlott vagyok. Bocs. Ha most hallottál először, akkor nem rólad beszélek, magamról beszélek, jó? Én teljesen romlott vagyok. Tényleg így van, bármikor, bármire képes lehetek, mert az ellenség tudna manipulálni, ha hagynám. És aztán megindul egy lassú növekedés. Tehát, hogyha visszaállítom a célkeresztet az eredeti irányba, és úgy megyek tovább, akkor onnantól kezdve van egy Isten tudatom, és hagyom az igének, hogy ő munkálkodjon az én szívemben. Ugye Zsidó 4:12, ugye az ige élő és ható, tehát, és engedjük meg neki, hogy ott munkálkodjon. Aztán használjam az imát, mert az ima, és talán ennek az egyik legszebb, és nekem az egyik legkedvesebb versem a Filippi 4:4, ugye örüljetek, mindig mondom, örüljetek, igen, én ezt szeretem, de hogy ott közben az imáról beszél, mindjárt meg is találtam, mert én fejből nem tudok semmit sem mondani, igen. Azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, semmifelől ne aggódjatok, ez a hatos, hanem imádságokban és könyörgésekben minden alkalommal háladását tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt. És most figyeljetek, és Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad. Tehát egyszerűen el se tudjuk képzelni emberileg, de az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Tehát ott az ige, ott az ima, és ott a közösség. Ha esetleg nem jársz egy gyülekezetbe, egy közösségbe, én bátorítalak arra, hogy találj magadnak egyet, amit Isten egyébként elkészített neked, legyél ott, mert ott tudsz még a közösségben növekedni egy pásztor tanító alatt, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Aztán abban a pillanatban akkor felteheted újra a kérdést, hogy ki vagyok én, és akkor tudod, ott van a számtalan válasz. Én bátorítalak benneteket arra, nekem van egy, a Bibliámban itt egy-két ilyen igevers, ezeket ide ragasztottam, hogy bármikor, amikor éppen elbátortalanodom, akkor ezek olyan igeversek, hogy Isten fiai vagyunk, új teremtés vagyunk, az ő mennyasszonya vagyunk, tudom, férfiaknak kicsit ez furcsa, szentek vagyunk, mi vagyunk az ő szent papsága, mennyei állampolgárok vagyunk, munkatársai vagyunk, követei vagyunk, stb. Tehát ezek olyan igazságok, amik segítenek nekem elfogadni azt, hogy ki vagyok én. És nem fogadni el, amit a világ felkínál, hogy loser, hát egy, mire vitted, mit csináltál, te semmit, egy semmire kell vagy. Nem, én szent vagyok, én Isten gyermeke vagyok. Tudod, ezt mindig oda lehet az ellenség képébe dobni. És egyszerűen csak feladni a régi megoldásokat, tudod, most akkor passzívak leszünk, most agresszívek leszünk, most ilyenek leszünk, olyanok leszünk. Szent Szellem behozza Isten bölcsességét, és alávetem testemet, elmémet, gondolataimat mindennek, ennek az igazságnak, Isten igazságának. És nekem az alapversem a Galácia 2:20, hogy és meghalok Gödeferi magamnak, és élek többé, mint Isten. És akkor meg fogok tapasztalni egy olyan szabadságot, ami már független a körülményeimtől, ez valami hihetetlen dolog, és szép lassan elváltozunk, 2 Korintus 3:18-at még ezt gyorsan, csak nekem is mindenféle hullik, mindegy. Azt mondja, hogy az a Róma levél után van, ugye? 2 Korintus 3:17 egyszer. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Tehát ott megtapasztalsz egy szabadságot, ami már független ettől a világrendszertől, független a te saját gondolataitól, hogy te mit gondolsz magadról, független, hogy a barátaid mit mondanak rólad, mindentől független, ott van a szabadság. És ezután elindul egy változás, egy lassú változás, amit a 18-ban tudunk olvasni, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. Úgy, mint az Úrnak szellemétől. Ha megengedjük az Úrnak, hogy dolgozzon a szívünkben, bármilyen mélyen vagyunk ebben a negatív spirálban, bármennyire eltévesztettük a célt, bármennyire nem arra mentünk, amire bármikor azt mondhatjuk, hogy Uram, itt vagyok, veled akarok gondolkozni, odaadom a testemet, lelkemet, gondolataimat, mindent neked, megengedem, hogy a szívemen dolgoz, lehet, hogy esetleg ez egy kicsit fájdalmas, de abból a pillanatban kikerülhetek ebből a negatív spirálból, az ige hatni fog, az ima hatni fog, és a közösség, ahova járok, segíteni fog, és elindul egy olyan békesség, amit sem a pszichológusok, sem a világi megoldások, sem az anonim alkoholisták egyes semmi nem tud megadni, mert ez Istentől, saját magától van. És tudod, mit fogsz érezni? Hogy a poharad nem csak, hogy színültig megtellik, hanem túlcsordul. És mit tudsz csinálni ezzel a túlcsordulással? Mész és szolgálsz emberek felé. Mész, mert én holnap lemegyek Kecskemétre, és a főtéren elmondom ezt a jó hírt az embereknek, mert hallaniuk kell. Nem azért, mert muszáj, nem azért, mert program, nekem is lenne jobb dolgom szombaton esetleg, mit tudom, ágyba maradni tovább, vagy bármilyen világi megoldás, de hogy egyszerűen Krisztus szeretete szorongat engem, és szolgálok. És amikor szolgálok, tudod, mi a furcsa? Hogy engem áld meg legjobban. Tehát, hogy nem tudom, most ugye közeledik karácsony. Ugye milyen jó dolog ajándékot kapni? Gyerekként kapunk ajándékot. Bontjuk a kis dobozokat, és jaj, de jó, kaptam megint egy ólomkatonát, meg ezt. Ma már ez nem divat, most a PlayStation, meg nem tudom még mit vannak. De hogy amikor te adsz először ajándékot, ez milyen érzés volt, mikor a te ajándékodat bontják ott a falat, és akkor jaj, nézd, hogy örül neki. Tehát, hogy nem adni, az még jobban megállt bennünket. És nem tudom, ezt miért mondtam most el, Isten tudja, de hogy a félelem, a magány, az egy abszolút valós probléma. Megdöbbentő volt ez a szám. 800 ezer ember lett öngyilkos 2015-ben. 800 ezer ember. Ez egy valós probléma, és hogyha te hívő vagy, akkor ebből így egy pillanat alatt kikerülhetsz ebből a folyamatból, és visszakerülhetsz ebből a céltévesztésbe. Ha még nem vagy hívő, akkor bátorítalak arra, hogy ismerd meg, hogy mit jelent újjászületni, mert az nem egy nagy dolog, az csak egy döntés, és tedd meg minél előbb. Köszönöm szépen! Maradják.
Sziasztok! Annyira örülök, hogy felfejítve vagy. Egyrészt, mert elkéstem, hogy nem lett volna eredményes élet, hogyha nem jössz, úgyhogy csak nagyon köszönöm.
Isten gondoskodott.
De nem tudom, hogy mondtad-e az elején, hogy ugye Kecskeméten te lelkipásztor vagy, vezetsz egy közösséget, kimagytok az utcán, evangelizáltok, és elvileg van arra is lehetőség, nem, hogy ellátogasson valaki hozzátok.
Abszolút, szívesen látunk bárkit.
Oké, ez nagy lelkű. Tudod mondani a címet, hogy hova lehet jönni?
Persze. 10 órakor szombaton délelőtt szoktunk találkozni a két templom kávézóban. Ez a főtértől 2 perc gyalog, és a két templom közben van, úgyhogy nem egy bonyolult dolog. Aztán a főtéren szoktunk evangelizálni, és délután 2-kor pedig a Gabona székházban van istentiszteletünk 2-től 4-ig.
Oké, szuper. És ez minden héten?
Ez minden héten.
És ha valaki oda megy, mire számíthat? Mi történik?
A legrosszabbra. Szeretgetni fogjuk.
Jó. Kinek ajánlanád, hogy jöjjön? Tehát, hogy...
Hát egyrészt bárkinek.
Oké. Tehát ha valaki nem hisz Istenben, csak így, mit tudom én, spirituálisan nyitott...
Azoknak kéne legjobban jönni, nyilván, mert a betegeknek van szükségük az orvosra és a gyógyulásra, és nyilván ő a nagy gyógyító. De hogy én azt gondolom, hogy ha hívő vagy, akkor, és mondjuk budapesti vagy, akkor gyere egyszer le, látogass meg bennünket, voltunk itt egy páran, és azt gondolom, jól éreztétek magatokat. Mindenképp egy áldás, hogy mások felé szolgálsz. Ha kecskeméti vagy, és hívő vagy, és még nincs egy gyülekezeted, akkor gyere, nézd meg bennünket. Ha nem vagy hívő, és kecskemét és környékén laksz, akkor meg azért gyere el, ha más nem kíváncsiságból, hogy mi, ha tényleg érdekelnek a nagy kérdések, az alapkérdések, hogy tényleg mi az igazság, van-e Isten, nincs, akkor mi ebben tudunk segíteni, elindítani egy úton, aztán mindenkinek a saját. Én senkit nem tudok meggyőzni, nem is akarok, ezt már megtanultam, de hogy tudok segíteni, elindítani, elindulni egy úton, információkat adni, amit utána az ember nyilván feldolgoz.
Oké, szuper. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de Fefe egy nagyon egy profi ember. Ugye te építész vagy.
Igen, az vagyok. Igen.
Teljesen kezdő, értettek. Tehát, ha jól tudom, akkor ilyen díjnyertes házaid vannak, nem is tudom, ilyen most ilyen gigalétesítményeket csináltok, vagy...
Igen. Most főleg belső építészettel, a Párizsi udvar itt az egy elég ismert építkezés, abból csinálunk most egy 5 csillagos szállodát, aztán a Hotel Moments, tehát hogy elég nagy munkákban dolgozunk, nem én nyilván, hanem az irodánk.
A csapatotok, igen. Szóval azt kell, hogy értsétek, hogy amikor Fefivel találkoztok, akkor nem egy ilyen elszállt, nem is tudom, félig a mennyben járó... hanem egy olyan emberrel beszéltek, aki egy valós, normális életet él, de... Na jó, oké.
Nem teljesen.
Ezt megelőlegeztük neked.
Okay.
De közben egyszerűen tisztában vagy vele, hogy az élet több annál, mint ami a fizikai valóság, hogy van természet feletti, van Isten, és hogy az életünkre a megoldás csak egész egyszerűen ezen a síkon van. Úgyhogy én emlékszem rá, amikor én megtaláltam az Urat, nem sok eltéréssel
nem,
találtuk meg, ugye?
Nem, én 94-ben találtam.
Okay. Te a dátumokkal jó vagy, én nem tudom, az mikor, pontosan mikor volt, de emlékszem, hogy mi még a kezdetén találkoztunk,
igen,
beszélgettünk,
igen,
és tűnődtünk rajta. Mi ismertük egymást még hívőkorunk előttről, együtt,
igen,
vállalkoztunk,
igen,
úgymond versenytársak voltunk, ha lehet így mondani, és, de jó barátok, és ezen keresztül ugye nyilván mindig kerestük a választ az életre, és úgy nagyjából egyszerre botlottunk bele, hogy tudod, lehet, hogy teljesen másképp néz ki, mint gondoltuk.
Úgyhogy, igen.
Ja, csak nagyon örülök. Lehet, hogy eljössz máskor is beszélni?
Nagyon okay, szívesen.
Jöhet a Fefe máskor is? Hát, 30% szerintem. Oké, okay, nem. A többség föltette a kezét. Többiek meg akkor se tennék fel, hogyha pisztolyt tartanánk a helyükhöz. Úgyhogy Fefe, nagyon köszönöm.
Én köszönöm, hogy
itt lehettem. És várunk szeretettel.
Akkor ezeket odaadom neked.
Ezt igen, mert
egyszer.
Ennélkül nem tudok.
Tessék.
Köszönöm szépen. Jó, egy rövid levezető gondolattal még én is csatlakoznék a naphoz. És nagyon hálás vagyok, Fefe, hogy itt voltál, és igazából amikor Fefe elkezdett beszélni, mert előtte beszéltünk telefonon, mondtam neki, hogy figyelj, tér az egész este. Aztán mondtam, nem, egy picit hagyj nekem is a végén, mert különben nem tudlak bemutatni, hogy működne ez. Úgyhogy mi benne vagyunk ugye az Élet ösvényeim sorozatban a hatodik elemnél tartunk, ami a szeretet, és a vers, amin megyünk most végig, gyakorlatilag Efézus 3:14-től egészen 21. versig olvassuk. És hadd tegyem meg, hogy megint olvasom az elejéről, és egy picit tovább megyünk benne. Rendben? Mennyei atyánk, arra kérünk, hogy adj nekünk, engedd, hogy mélyen meglássuk, mélyen megpillantsuk azt, hogy te ki is vagy valójában, a szeretetedet, és annak a fényében saját magunkat, ahogy Fefe is beszélt róla, hogy kik is vagyunk valójában, nem tudhatjuk, amíg nem látunk téged, és magunkat a te szemeiddel. Úgyhogy add ezt nekünk, Jézus, a te drága nevedben. Ámen. Úgyhogy Pál imádkozik itt, és azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolgot kéri, amit csak kérhet egyik ember a másikért, és ez így hangzik. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. És a legutóbbi alkalom során beszéltünk erről, és azt hangsúlyoztuk, hogy abban, amit Pál kér, nekünk nincs részünk. Hogy valami olyasmit kér Istentől, ami nagyon fontos, ami a legfontosabb, amit annyira szeretnénk, és bármit megtennénk érte, hogy a miénk lehessen, de ebben az imában nincs benne a mi részünk. Nincs részünk benne. Azt mondja, hogy Atyám, a te dicsőségednek a nagysága szerint tedd meg, hogy hatalmasan megerősíted a belső embert bennem és benned, azt az embert, aki valójában vagy, az új embert, azt az embert, aki érti Istent, aki érti Isten igéjét, aki a Szent Szellemmel kapcsolatban van, aki igazából te vagy, amióta hittél Jézus Krisztusban, hogy ezt az embert, aki remélhetőleg, hogy többet él, mint a régi, aki a régi emlékei, a régi szokásai, a régi beidegződései szerint, holott már királyfi lett, még mindig azt hiszi, hogy koldus.
Ehelyett az új ember erősödjön meg. Ez történjen meg, de hogyan? Az Atya csinálja a Szent Szellem által. És mi a haszonélvezői vagyunk. És legutóbb annyit mondtunk, hogy akkor valószínűleg mi a mi részünk ebben? Mi lehet a mi részünk ebben? Ebben a gigantikus átalakulásban. És ha jól emlékszem, azt mondtuk, hogy a hit. Ami megint nem egy munka, hanem csak elhiszem. Az Atya megteszi. És én meg... Szerintem nem. Na ez a hitetlenség. Hanem majd én. Majd összeszedem magam. Majd megjavítom magam. Majd én. Ez az, amikor az Atyát így félrelökjük, Szent Szellem hes, majd én megcsinálom. És ehelyett Isten csak hitet vár, ami valami olyasmit jelent, hogy én megcsinálom. Hiszed-e? Jó, elhiszem. És ezzel kinyitottam az ajtót neki arra, hogy ő ezt megtegye. Hogy ő cselekedje, mert ő cselekszik. És én a haszonélvezője vagyok. Oké? Pálnak ez volt az imája. És ennek az egésznek a tárgya, a témája, hogy miért erősödjön meg a belső ember bennünk, ezzel értünk célba, ugye a szeretethez. Hadd olvassam tovább. Tehát, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, de rá itt jön, hogy Krisztus lakjék a szívetekben hit által. Oké, muszáj itt megállni. Mit jelent az, hogy Krisztus lakjék a szívünkben hit által? Ez egy olyan mondat, amit ha én nem lennék hívő, aki nem tudom hány éve olvasom ezeket a keresztény zsargonokat, egy szót nem értek belőle. Mi a hit? A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Bizonyított információ. A szívem, az a lényem legbelső része, a gondolkodásomnak az a mély szintje, ahol a motivációim, a szándékaim, az alapelvek, az alapinformációk vannak. Azt mondja az írás, hogy a Jézus Krisztusról kapott információ olyan mélyen belém hatolhat, hogy az alap gondolkodási rendszeremmé válhat. Oké, egy személy, akitől függök, aki Isten, aki minden múlik, egy személy része lehet a legalapvetőbb gondolkodásomnak, az lehet, ő lehet a viszonyítási pontom. Ki vagy te? Én az vagyok, aki Jézus Krisztus szemében vagyok. Én az ő testvére vagyok. Én az vagyok, akit ő szeret. Ez a vers jut eszembe itt rögtön Galácia 2.20. Galácia 2.20-ban hogy hangzik? Fefe, te is idézted. Ugye? Hogy élek, de már többé nem én, hanem a Krisztus él bennem, mintha ez hasonlítana, ugye? Hogy Krisztus éljen bennem hitáltal. És azt az életet pedig, amit testben élek, és itt vagyunk két lábbal a földön, itt vagyunk racionálisak, itt vagyunk nem elszálltak, mert van villanyszámlánk, és ha lelépek a busz elé, és elüt, akkor az kivasal, ugyanúgy egy valóságban élek, és ebben a valóságban viszont elvégzek egy számítást, egy kalkulációt újra meg újra. Azt az életet, amit most testben élek, azt az Isten fiába vetett hitben élem, aki, és ezt kell tudnom róla, ez az elsődleges információ róla, aki szeretett engem úgy, olyan mértékben szeretett, hogy önmagát adta értem. Úgyhogy megerősödik a belső emberem, a belső emberem képes felfogni Isten dolgait, Isten dolgain gondolkozik, Krisztus a lényeg, ő maga Isten, ő az, aki kifejezte őt a legteljesebben, ő az, aki megváltott engem, az ő róla való tudásom, a vonatkoztatási rendszerem legalapjává válik, a lényegévé, és amit igazából tudok róla, az egyetlen igazán, igazi dolog, amit tudok róla, az egyetlen, ami igazán számít, az az, hogy ő szeretett engem. És annyi mindennel összezavarodhatok, értitek, hogy elbuktam, hogy nem vagyok jó keresztény, hogy én már biztos máshol kéne, hogy tartsak, hogy én sose leszek olyan, hogy ezt meg úgy szeretném, és nem kaptam meg, és annyi mindennel összezavarodhatunk, de Pál azt mondja, hogy egyszerűsödj le, a lényeget lásd, és azt viszont nagyon, azt a szíved mélyén, hogy szeretett téged úgy, abban a mértékben, hogy önmagát adta érted, egy önfeláldozó, semmivel nem kalkuláló, egy teljesen odaadó szeretettel, amivel tényleg csak egy szerető báty, ahogy az életét adja az öccsér, egy anya, aki kész feláldozni magát a gyerekért, egy apa, aki a fia elé ugrik, hogy ő kapja a golyót, szeretett téged. A belső ember meg kell, hogy erősödjön, hogy ezt a gondolatot megragadhassa, és a szíve mélyébe rejthesse, ez a valóságod. Te Isten szeretetje vagy. Hiszed-e? Mert csak ennyi dolgod marad. Hiszed-e? Mondod-e azt az áment, és mondod, de mondd sokszor, mondd gyakran, mert összezavarodunk, és Fefe olyan csodás volt, ahogy erről beszéltél, az elejéről lemaradtam, de a végét hallottam, és csak ámen, 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 mert összezavarodunk, az 1%, aztán 5 lesz, aztán 10, és összezavarodunk, és csak vissza kell mennünk az eredetihez, az alaphoz, azt az életet, amit testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, akiről nem tudok sok mindent, nem tudom, össze vagyok zavarodva, de azt tudom, hogy meghalt azon a bánatos kereszten, értem, mert szeret. És ha ez belefért neki, akkor minden más már csak részlet. Ha ez belefért, akkor az, amivel most én össze vagyok zavarodva, nem számíthat. Ha ő ennyire szeretett, akkor sinem vagyunk. Értitek? Sinem vagyunk. És ezt mondja itt is, hogy Krisztus lakjék a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve, és megalapozva. Nem is megyünk tovább. Erősödjön meg a belső ember, hogy Krisztus, a róla való tudásom, és ez mennyire gyönyörű, hogy az életét adta értem, hogy fenntartások nélkül mellettem van, és így a szeretetet értsem annyira, hogy abban meggyökerezzek, és megalapozódjak. Hallottam egy tanítást, amely csak egyszerűen észrevette, hogy itt két szóról beszél. Az egyik, a megalapozni, az egy építészeti szó. Gödröt ásunk, megalapozzuk. A másik pedig, és arra lehet ugye építeni. Tehát mi minden, amit építünk, azt egy alapra építjük. És ez az alap mi legyen? Ez az alap Isten szeretete legyen. Hogy ő szeret téged. Krisztus, aki meghalt. Galácia 2:20. És aztán, hogy ebbe belegyökerezzünk, és a belegyökerezés az valami, az egy növekvő dolog, az az élet természetes része, elültetsz egy magot, az belegyökerezik a talajba. Lesz belőle egy fa, fönt látod, gyönyörű gyümölcsök, meg mindent, de lent valójában van egy gyökérzet, amely lemegy egészen a talajvízig, ha teheti. Ha folyóvíz mellé ülteted, akkor garantáltan lemegy a folyóvízig. Ugye a folyóvíz mellé ültetett fa, az a szárazságban se fél. Annak mindene megvan. Az a folyóvíz, amiben bele kéne, hogy érjen a gyökered, az Isten szeretete. Gyökerezz bele Isten szeretetébe. Annyi mindenből meríthetünk az életünkben. Annyi forráshoz szaladhatunk. Annyi minden alapján mérhetjük magunkat. És az ige azt mondja, hogy ne tedd, mérd magad a szeretettel. Legyen a szeretet a forrásod. Legyen ez a legelső és a végső vonatkoztatási rendszered. Én az vagyok, akit Krisztus úgy szeretett, hogy magát adta értem. Értitek? És ez a te döntésed, hogy ezt hiszed-e vagy sem. Nem te csinálod, de te lehetsz az, aki ebbe belekapaszkodsz, vagy te lehetsz az, aki megvonod a vállad és továbbmész. Te lehetsz az, akinek ez a szeretet sokat számít, aki újra meg újra emlékszik rá, aki újra meg újra belép ennek a valóságába, keresi ezt, és kutatja ezt, és vágyja ezt, vagy lehetsz az, aki csak egész egyszerűen nem ért egyet. Csak nem ért egyet, akinek más elképzelése van. Aki csak, és erről beszéltünk, hogy hány kifogásunk, és hány botránkozásunk lehet, amivel elutasítjuk a szeretetet. De csak erre kérlek, hogy értsd, hogy neked nem kell semmit tenned azért, hogy ez a tiéd legyen. És amikor azt mondom, hogy csak hinned kell, az sem egy tett. A hited nem egy tett, amivel kiérdemled a szeretetet, hanem az csak, hogy mondjam, valóságossá teszi a számodra azt, ami azelőtt is valóság volt. Az olyan, mint amikor a csukott szemeddel nem látod, ami nyilvánvaló, és a hit csak kinyitja a szemét. És látod a nyilvánvalót. Isten szeret téged. Elfogadod-e ezt?
Elfogadod-e valóságként? És azt mondod, hogy nem, annyi, olyan rosszul érzem magam. Ha olyan rosszul érzem magam, nem szerethet. És akkor ezzel elutasítod. Mit kéne ehelyett mondanod? Azt, hogy rosszul érzem magam, de az érzelmeim hazudnak. És Isten meg igazat mond. Úgyhogy Uram, te szeretsz engem. És az érzelmeim majd talán kifejezik. De nem fogom elutasítani. Nem fogom azt mondani, hogy nem igaz. Nem foglak hazuddá tenni csak azért, mert az érzelmeim be vannak ragadva egy negatív ponton, hanem azt mondom, hogy igen, hiszek. És mint ahogy a százados mondta, hogy van, hogy hiszek, de segíts a hitetlenségemen. És ez is rendben van, mert nem vagyunk hithősök, csak épp, hogy kapizsgáljuk, hogy Isten mit mond, és azt mondja, hogy 1 + 1 = 2, és én azt mondom, hogy hő? Azt mondja, hogy szeretlek, és én azt mondom, hogy hő? Engem szeret? Igen, téged szeretlek. És akkor azt mondom, hogy oké, kockáztassuk meg, rendben. Oké, Isten szeret engem. Hétfő reggel van. 5:30. Ki kéne kelni az ágyból. Egy rettenetes nap lesz, egy hétfő. Milyen valóságra ébredsz hétfő reggel? 5:30. És én azt mondom, hogy ébredjünk erre, ez az a hétfő, ami annak az Istennek a kezében van, aki szeret engem, aki mindent megtett értem, aki elsőnek önmagát adta, és ebbe a szeretetbe, erre vagyok, ez van lealapozva alattam, erre építek, és ez a szeretet, amivel belegyökerezzek, egyszerűen keresem a kis csápjaimmal, a kis tapadókorongjaimmal, a kis gyökereimmel próbálok lehatolni ehhez a szeretethez, és szivattyúzni ki, mert nem élhetek nélküle, szeretett ember kell, hogy legyek, és vagyok, és nem tudom elrontani, és nem tudok kiesni ebből, és ezt Isten csinálja, és nincs benne részem, csak az, hogy elfogadod, hogy értem, a papír tantusz leér, megvan, megragadt, hogy ne mondd mindig az ellenkezőjét annak, amit az Úr mond, ő azt mondja, hogy szeretlek, én meg azt mondom, hogy nem szeretsz. Hát hagyd már abba, hát ne tagadd már, hát ne legyen már egy jobb gondolatod, mint neki, hanem alázd meg magad, ami annyit jelent, hogy érts egyet az igazsággal, és Isten azt mondja, hogy én a fiamat adtam, mert szeretlek, a fiamat adtam, és ezért szabad vagy. Úgy értem, érts már végre egyet az igazsággal, szeretve vagy, pont. Tudsz egy ámet mondani? Ámen, és ti mondtatok, mert bátrak vagytok, de hétfőn reggel, 5:30, a nyúlós hidegben, annyi más hang van, annyi más elképzelés van, de a folyóvíz mellé ültetett fa soha nem szárad ki, annak ott vannak a gyökerei lent ebben a szeretetben, és ez az üzenet, és csak válaszd az igent, csak válaszd az alázatot, ahol egyetértesz Istennel, és az összes többi zavar, az csak hagyd, hogy előjön, az nem számít. Azt az életet, amit testben élek, azt az Isten fiába vetett hitben élem, akiről egy dolgot tudok tökre, hogy annyira szeretett, hogy önmagát adta értem. Ennyi a teológiám. Krisztus megfeszítve, a mindenható lóg egy kereszten, és haldoklik. Értem. Ez nem akárki. Ez nem akármilyen viszony. Ez az életem. És hogyha ő az enyém, és én az övé, akkor minden egyéb ráadásban is. Rendben? Jó ez? Ez az üzenetünk ma. Amen. Amen. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy csak gyökerezzünk bele ebbe a szeretetbe. Ez itt van. El vagyunk ültetve a folyóvíz mellett. És csak egyszerűen ez az életünk. Beleeresztjük a gyökereinket a te szeretetedbe. Méltatlanul, erőtlenül, magunkra nézve képtelenül, magunkra nézve vesztesen, és a világtörténelem legnagyobb győzteseivé, Isten örököseivé válunk. Azok vagyunk. És ha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, nagyon egyszerű, csak mondj neki igent. Csak ismerd be, hogy elvétetted a célt, 1%-kal, vagy 5-tel, elvétetted, És ő rendbe hozza, és csak fogadd el őt, ő a messiás, ő az, aki meghalt mindannyiunk bűnéért, mindannyiunk hibáiért, mindannyiunk mulasztásaiért, mindannyiunk hibáiért. És aki hisz ő benne, annak örök élete van. Csak mondd, hogy hiszek benned, Jézus. Hiszek, elfogadlak. Pici hit, nem nagy, icipici, a nullánál nagyobb. Hiszek, elfogadlak, Jézus. Légy a megváltóm. Adj örök életet. Csak mondd neki, bárhol vagy, nem kell becsuknod a szemedet, csak mondd, hogy igen, egy apró igen, egy szívből őszinte, apró igen, és az életed örökre megváltozott. Csak mondd, hogy elfogadlak. Elfogadlak, Jézus. Igen. Igen. És ő örök életet ad neked. A szeretetét, amit soha vissza nem von, és vele együtt mindent ráadásba. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. És nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok hétről hétre. Gyertek, hívjatok meg valakit, szóljatok valakinek. Ha úgy érzitek, hogy az, amiről beszélünk, hasznos, akkor valakinek adjátok oda a linket, ahol te megtaláltad ezt a videót, a hanganyagot, bármit, mondd el egy barátodnak, csak mondj ennyit, ezt olyat találtam, eldobod az agyadat, nézd meg, csak ennyit kell mondani. És az Úr elvégzi a többit. Csak hálás vagyok, köszönöm, Isten áldjon, jövő héten találkozunk, sziasztok!